Az atomenergiával kapcsolatos tények és tévhitekről szeretnénk egy adást meghallgatni. Tudjuk jól, hogy az energiatermelések egy nagyon fontos része az nukleáris energiatermelés, és erről nagyon jól azt is tudjuk, hogy milyen sok tévhitek keringenek a világba. Egyáltalán nem közömbös az, hogy a közhangulat és a közgondolkozás hogyan vélekedik erről. Tudjuk jól, hogy ennek rengeteg anyagi, erkölcsi és hát természetvédelmi háttere van. Úgyhogy megkérem akkor dr. Aszódi Attila igazgató, a tanreaktor igazgatóját, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntök mindenkit ezen a szép csendes délutánon. Felvezetőben elhangzott, hogy az atomenergetikáról szeretnék beszélni. A motivációt szeretném a legelején rögtön lerögzíteni. A Paksi atomerőműben ugye 4 darab VVR-440-es orosz építésű blokk működik, és ezeknek a blokkoknak az eredetileg tervezett üzemideje, a 30 éves eredetileg tervezett üzemidő 2012 és 2017 között lejár. Az országnak és a tulajdonosnak az az elhatározása, hogy ezeknek a blokkoknak az üzemidejét 20 évvel meghosszabbítja. Ennek az üzemidő hosszabbításnak számos feltétele van. A jogi feltételek közé tartozik az, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány vagy hatásvizsgálat után, ami jelenleg zajlik, egy teljes terjedelmű környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, aminek része például a közmeghallgatás. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 1-2-3 évben rengeteg szó lesz az atomerőműről és az atomenergiáról, és ez külön aktualitást ad ennek az előadásnak. A tények és tévhitek körében olyan témákat igyekeztem összegyűjteni, amelyek tipikusan előfordulnak az atomenergiával kapcsolatban. Ezek nem csak és kizárólag fizikával kapcsolatosak, hanem rengeteg szubjektív elem is van bennük, illetve környezetvédelmi, gazdaságossági kérdések, amelyekkel kapcsolatban azonban egészen határozottan tények és tévhitek jönnek-mennek a sajtóban, ezért ezekről mind-mind szeretnék beszélni. Nagyon röviden rögzítenénk azt, hogy az atomenergetika milyen szerepet játszik ma a világon. Beszélnék egy kicsit az externális költségekről, mik is azok. Aztán ráeveznék arra a területre, ami egy kicsit kapcsolódik talán Csernobilhoz, hogy a sugárzás hogyan hat az élő környezetre. Ehhez kapcsolódóan beszélnénk erőművek kibocsátásairól és hulladékairól. És hát Makai tanár úr bizonyos szinten említette a kockázatokat. Én az atomenergetika szempontjából szeretném ezeket a kockázatokat egy kicsit elemezni, majd a legvégén kedves szomszédainkról ejtenék néhány szót. Minden egyes témakörhöz a legelső szlájd úgy fog kinézni, hogy zölddel, nem azért, hogy az a helyes, hanem mert hogy azt mondják a zöldek, tehát zölddel megjelenítettem azt a szöveget, ami rendszerint a sajtóban vagy a közbeszélgetésben elő szokott fordulni, és aztán alátettem kékkel azt, amit én úgy gondolom, hogy természettudományos vagy műszaki tényként lehet kezelni. A zöldek nagyon nagy erőszeretettel mondják azt, hogy az atomenergetika mindössze 6%-ot képvisel a világ összenergia felhasználásában, tehát emiatt akár el is lehetne hanyagolni, olyan kis mérték ez. Hát ehhez képest a tények azt mutatják, hogy nagyon fontos megkülönböztetni az összenergia felhasználáson belül a hőtermelést és a nemesebb energiahordozókat, a nemesebb energiahordozók közül pedig a legnemesebb a villamos energia. Ugye, amíg az összenergia felhasználásban benne van például a fejlődő országokban elégetett tevejürülék, addig a villamosenergia nyilvánvalóan nem váltható ki tevejürülék elégetésével. Emiatt nagyságrendi különbségek vannak az összenergia és a villamosenergia termelésben, és én úgy gondolom, hogy mivel az atomenergetikát elsősorban villamosenergia termelésre használjuk, ezért a villamosenergia termelésen belül betöltött szerepét kell vizsgálni. Ha ezt nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy az USA-ban a villamosenergia 20%-át termelik atomerőművekben, egyébként 50%-át szénerőművekben, ezért van az, hogy Bush nem hajlandó aláírni a kiotói megállapodást, de csak ez egy mellékes körülmény a jelen vizsgálat szempontjából. Az Európai Unióban 35%, Magyarországon pedig 36% a villamosenergia termelésben az atomenergiának a részaránya. Ez azt jelenti, hogy egy harmada a villanynak a környezetünkben atomerőművekből származik. Ez egyáltalán nem elhanyagolható, olyannyira, hogy jelenleg és a következő 50 éven biztosan nem is kiváltható. Egyébként ezekben a fejlett országokban, amelyekről beszélünk, 440 darab atomerőmű blokk működik jelenleg. Nyilvánvaló első kérdés az atomenergia felhasználásával kapcsolatban, megéri-e nekünk ez, gazdaságos-e az atomenergia? A zöldek két dolgot szeretnek mondani. Egyrésztről azt, hogy az atomenergia drága. Azt is szeretik mondani, hogy azért olcsó az atomenergia, mert hogy nem fizetik meg az atomenergia árában, a villamosenergia árában a leszerelés és a hulladékkezelésnek a költségeit. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy már a két kijelentésben is merőben nagy ellentmondás tapasztalható. Ehhez képest az a helyzet, hogy sem az az állítás, hogy az atomenergia drága, sem pedig az az állítás, hogy azért olcsó, mert hogy nincsenek megfizetve az esztenális költségek, tehát egyik állítás sem igaz. Az igazság az, hogy az atomerőművek minden országban, Magyarországon, a környezetünkben lévő országban és a nyugati országokban az atomerőművek a bevételeiket, jelentős részét befizetik egy alapba, ezt vagy az állam kezeli, vagy pedig valamilyen bank, szövetség, és ezt a pénzt arra halmozzák fel, hogy ennek segítségével, ennek a pénznek a segítségével valósítsák meg majd az atomerőmű leszerelési feladatait, és innen oldják meg a hulladék elhelyezés problémáit. Ehhez a kérdéshez mindjárt vissza fogok térni, azonban nézzük meg abszolút értékében, hogyan néz ki a különböző energiahordozókon alapuló villamosenergia termelés. Lehet látni ebben a táblázatban, hogy az Európai Unióra vonatkozóan, és Magyarországon is eléggé hasonlóak a számok, a legalacsonyabb áron, olyan 2,5 eurócent per kilovattóra áron az atomerőművek állítják elő a villamosenergiát. A gázerőművek valamennyivel drágában tudják azt az áramot előállítani, és mondjuk a szélerőművek legalább kétszer annyiba kerülnek, mint villamosenergia ár szempontjából, mint az atomerőművek. Ezt a táblázatot nézve még egy nagyon fontos tényre érdemes felhívni a figyelmüket. Nevezetesen azt kell megemlíteni, hogy az atomerőmű villamosenergia árban mindössze 10%-ot képvisel az üzemanyagnak a költsége, míg mondjuk a gáztüzelésű erőműveknél ez 75% körüli. Ez azt jelenti, hogy ha az energiahordozó ára a duplájára nő, mondjuk az uránnak nagyon stabil egyébként a világpiaci ára, tehát ilyen duplázódás nem nagyon fordul elő, míg a kőolajnál és a földgáznál, ugye, mivel nagyon instabil országból származnak, ez azért nem mondható el. Szóval, hogyha megduplázódik a nyersanyagnak az ára, akkor ez alig befolyásolja az atomerőmű villamos energiának az árát, így mondjuk egy gáztüzelésű erőműnél majdnem a duplájára növeli, másfélszeresére növeli az energiahordozó árának a megduplázódása a villamosenergia egység költségét. Tehát, hogyha egy gazdaságot, mert hogy a fejlett világ gazdasága, az ipara a villamosenergiához nagyon erősen kötődik, tehát egy gazdaságot energiahordozókra alapozunk, mert hogy ez a helyzet, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen árstabilitású üzemanyag felhasználásával tesszük mindezt. Azt is meg kell említeni, hogy az atomerőműnél a készletezés, az üzemanyag készletezhetősége sokkal egyszerűbb. Hát egy atomreaktornak az üzemanyaga nem nagyobb térfogat, mint ez a néhány asztal itt mögöttem. Gyakorlatilag ennyi anyagot kell tárolni, hogyha egy évnyi újabb hasadóanyag készletet akarunk felhalmozni, míg gázból több millió köbméterről beszélünk, tehát az ellátásbiztonság szempontjából az atomenergetikának nagyon nagy előnyei vannak. Tehát itt ebben az ábrában lehet látni azt, hogy mondjuk 2004-es alapon, amikor 8,8 forint volt az atomerőműben, a paksi atomerőműben megtermelt villamosenergia egységköltsége, ebből a 8,87 forintból 5 forint 92 fillér fedezte az üzemeltetés, a karbantartás különböző állandó költségeit. 79 fillért tett ki 1 kilovattórából az uránnak az ára. Tőkejáradékot eddig viszonylag magas összeget fizetett az atomerőmű, de ez most már kiszalad, tehát ez az egykori beruházásnak a költsége, ez most már kifutott, így ez egy nagyon alacsony összeg, tehát a tőkejáradék. És a központi nukleáris pénzügyi alapba való befizetés 2 forint 14 fillér minden egyes kilovattóra után. Ez nyilván ugye nem az atomerőmű saját zsebéből teszi, hanem a fogyasztók felé értékesíti az áramot, és ebben az értékesítési árban benne van ez a 2 forint 14 fillér. De nagyon fontos kiemelni azt tehát, hogy a hulladék elhelyezésre, az atomerőmű jövőbeni leszerelésére megvan a forrás, benne van a villamosenergia költségében ez a tétel, tehát nem igaz az, hogy a külső költségek, az úgynevezett externális költségek az atomerőműnél nincsenek megfizetve. Mi a helyzet a sugárzás és a környezet kapcsolatával? Az atomerőművek és az atomenergetika ellen dolgozók rendszerint azt mondják, hogy a sugárzás egy borzasztó veszélyes dolog, és már a legkisebb mértékű sugárzás is olyan károsodást idézhet elő, amit nem lehet elfogadni. Hát hoztam magammal egy egyszerű kis műszert, ami egy szabványosított OMH által bemért dózis teljesítménymérő, amit az erőműves gyakorlatban, illetve itt mi nálunk az oktatóreaktorban is a mindennapi gyakorlatban használunk. Ennek segítségével lehet a dózis teljesítményt mérni. Lehet látni, hogy majd ennél nagyobb számra fog valószínűleg beállni. Minden esetre egy ilyen tipikus szám, hogyha valaki ezt szeretné megjegyezni, nagyjából ilyen 100-150 nanoszívert per óra az a dózis teljesítmény, ami úgy általában a környezetünkben mérhető. Hogyha egy kicsit majd elhallgatok, akkor majd hallani fogják, hogy időnként csipan egyet a műszer. Nem tudom, hogy hallani-e. Hallani? Minden egyes csippantás azt jelzi, hogy... Mi történt? Amikor ez a csippantás történik, akkor ennek a műszernek az érzékelőjében, ami egyébként a fejében található, tehát az érzékelőben áthalad egy foton, egy gamma foton, és ez váltja ki azt a hangjelzést, amit tapasztalni lehet. Egy kicsit hagyjuk, hogy dolgozzon ő magában, én addig tovább mennék, és majd visszatérünk a műszerre. Tehát amit most a hanghatásból is lehet érzékelni, hogy a sugárzás a környezetünkben van, annak ellenére, hogy ezt nem feltétlenül tapasztaljuk. Amióta élet van a Földön, addig azóta kisebb-nagyobb sugárzásnak mindig is ki volt téve. És hát ahhoz, hogy megítéljük, hogy a nukleáris technika emberi alkalmazása milyen következményekkel és milyen kockázatokkal jár az emberre nézve, tehát ehhez érdemes néhány számot megismernünk. A szervezetünket, mint minden élő szervezetet a Földön, több forrásból ér sugárzás. Egyrésztről mi magunk is két lábon járó sugárforrások vagyunk. Egy 75 kilós ember szervezetében másodpercenként 9000 radioaktív bomlás történik. Tehát 9000 ilyen bomlás másodpercenként, amiből csak a kálium-40-nek az aktivitása 5500 bekerel. Ez azt jelenti, hogy kálium-40-es izotópjából egy 75 kilós emberben másodpercenként 5500 darab bomlik el. A testünkben ennek egyébként itt szerepel a kálium-40-nek a dózis járuléka egy évben 0,33 század millisievert. Elég annyit megegyeznünk, hogy valami millisievertet emlegetek, nem millisilver, mint ahogy azt egy bizonyos tévés kolléga szereti mondani mindenféle Chernobyl filmekben. Szóval ez egy millisievert, az a lény, nem is érdemes a dimenzión túlzottan törődni. Elég az, hogyha magát a számértéket megegyezzük. Ezen kívül két izotóp, valami még számottevő a szervezetünkben beépülve, ez a szén és a rubidium, viszonylag kis dózis járulékuk van. A környezetünkből, tehát nem belőlünk, hanem a környezetünkből érkező sugárzás szempontjából két nagyon fontos tétel van. Az egyik a kozmikus sugárzás, ugye az űrből érkeznek mindenféle részecskék, és ezek a részecskék 35 század millisievert dózist eredményeznek egy évben egy átlagos embernél. A Földből, a földkérekből is rengeteg sugárzás ér minket. Nagyon sok radioaktív anyag van a földkérekben. Ezek elsősorban az urán bomlási sorából származó különböző radioaktív magok, illetve a tórium bomlásából származó radioaktív magok. Maga az urán az olyan 1/10 millisievertet, a tórium család pedig olyan 16 század millisievertet eredményez. A legnagyobb tétel azonban a radon. A radon az egy radioaktív nemesgáz, ami az uránnak a bomlási sorában található. Nagyon mozgékony, feljön a földkérekből, és tipikusan földszinti szobákban szeret, vagy pincehelyiségekben szeret összegyűlni. Van Magyarországon néhány olyan település, ami törésvonal mentén található, és az átlagos dózisterhelésnek akár a 10-20-szorosát is lehet abban a városban vagy faluban elszenvedni a radontól. Nem tudom, hogy önök mennyi uránt ittak ma. Én körülbelül olyan 2 mikrogrammot fogyasztottam a mai napon, valószínűleg önök is nagyjából ennél az egyenlegnél tartanak. Ugyanis a magyar ivóvízekben is körülbelül olyan 1 mikrogram per liternyi az uránnak a koncentrációja. Ez egy viszonylag alacsony dózisjárulékot eredményez. Azonban, ha az urán bomlási során nézzük a radont, amiről az előbb beszéltem, attól függően, hogy milyen építésű házban lakunk, és ebben az építőanyagban mekkora az uránnak a koncentrációja, vannak olyan betonok, amelyikben egészen magas, ott bizony akár 1-2 millisievert dózis is származhat egy évben ebből a sugárzásból. A természetes forrásból összességében azt kell megjegyeznünk, hogy olyan 2 és 3 millisievert között van egy évben a magyar lakosságnak a dózis terhelése. Milyen mesterséges forrásokból kapunk sugárzást? Nyilvánvalóan, hogyha valaki 10-15 kilométer magasan repül, akkor ott a kozmikus sugárzás, ugye mivel vékonyabb a fölötte lévő légkör, a kozmikus sugárzás jóval erősebb, ez egészen jelentős dózisterhelést tud eredményezni. Tévénézés, meg a világító számlapó órák, hát senkit nem akarok megrettenteni, ezek nagyon pici számok, de ettől függetlenül hozzájárulnak a dózisterhelésünkhöz. Ami a legfontosabb, hogy az orvosi alkalmazásokból évente átlagosan 5-6 millisievert az a dózisterhelés, ami a magyar lakosságot éri. Ez tehát a 10 millió emberre elosztva az összes ilyen terhelés. Mondjuk valaki elmegy egy ilyen tüdőröntgenre, ami ugye elvileg évente kötelező, akkor az egy olyan 15-2 millisievertet jelent. Az az egyetlen egy felvillanás, amivel lefényképezik, amivel átvilágítják. De ha mondjuk valaki elmegy egy koponya CT-re, ott 5-10-15 millisievertet is kaphat, attól függ, hogy milyen felbontású és milyen, hány szeletből álló képet készítenek róla. Tehát itt már ugye 10-15 millisievert, ez ugye a természetes háttérsugárzásból származó dózisnak a sokszorosa, és ez egyetlen egy orvosi vizsgálat. Jó, tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországon összességében a természetes és a mesterséges hatásokat figyelembe véve olyan 3 millisievert körüli a dózisterhelésünk. Például Svédországban, ahol, meg Finnországban, ahol ugye gránit az alapkőzet és a gránitban rengeteg az urán, az urán bomlása sorából származó radioaktív magok, ott ennek több mint kétszerese az átlagos éves dózis terhelés. Na most ehhez képest van ez a néhány nullás számérték, ami a nukleáris ipar által környezetbe kibocsátott radioaktív anyagokból származik. Annyi nagyságrend a különbség, ugye négy nagyságrend a különbség a természetes és az ipari hatás között, hogy a dolog igazándiból nem összehasonlítható. Most az előző vitát azért gondoltam, hogy érdemes az előadásom utára tenni, mert szeretnék egy kicsit részleteiben beszélni arról, hogy milyen hatása van ennek a sugárzásnak. Csak nagyon röviden. Két fő hatást lehet megkülönböztetni a sugárzás tekintetében. Van az úgynevezett determinisztikus hatás. Ennek az a tulajdonsága, hogy küszöbb dózishoz kötött. Tehát determinisztikus hatás a sugárzás következtében csak akkor lép fel, hogyha egy bizonyos küszöbb dózis fölötti dózist kapunk. Ez a küszöbb dózis ez nagyon nagy. Ennek a 2-3 millisievertes éves természetes háttérnek tipikusan 1-2-3 ezerszerese. Tehát három nagyságrenddel nagyobb, mint a természetes háttér. Ez az érték, amikor már szervek sérülése következik be determinisztikusan, törvényszerűen mindenkinél a sugárzás hatására. A vérben bizonyos méréstechnikával olyan 10 sievert, tehát 100 millisievert fölött mutatható ki elváltozás. Ez még nem jelent egészségkárosodást, csak érzékelhetővé válik ez a determinisztikus hatás. A determinisztikus hatásnak az a nagyon fontos tulajdonsága, hogy ha nagyobb lesz a dózis, tehát a küszöb fölött, ha nagyobb a dózis, súlyosabb a hatás. Ez olyan, mint amikor a kezemet a tűzbe tartom. Hogyha megégettem egy picit a virsli főzés közben, akkor lesz rajta egy kis piros csík, de hogyha 5 percig a gázláng fölött tartom, akkor felhólyagosodik a kezem, és nagyon súlyosan megsérül ugye a bőröm. Tehát ilyen értelemben bizonyos küszöb fölött minél nagyobb a dózis, annál súlyosabb a hatás. Most, amit nehezebb megérteni általában az embereknek, az a sztohasztikus hatás. Ahogy a Makai tanár úr említette, a Japán ellen elkövetett 2 atomtámadást követően ugye nagyon nagy populáción lehetett vizsgálatokat végezni, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeiből extrapolálták tulajdonképpen ezt a sztohasztikus hatást. Azt nézték, hogy az a nagy populáció mekkora többletdózist kapott, és ennek következtében mennyivel nőtt meg a rákos megbetegedéseknek a gyakorisága, és a nagy dózisoknál, tehát több 100 millisievertes dózisoknál tapasztalt rák gyakoriság növekedésből, tehát egy ilyen hatás gyakoriság, vagy hatás valószínűség dózis görbéből, tehát ezt a részt tudták az atomtámadás következtében megsérült embereknél feltérképezni. Ebből a görbe tartományból következtettek vissza a kis dózisok irányába, mivel nem tudjuk, hogy pontosan a pici dózisoknak, tehát a néhány millisievertes dózisnak milyen a következménye. Egyszerűen azt mondták, hogy húzzuk be ezt az egyenest a nullába, az origóba, és ezt az egyenest megmérve, ennek az egyenesnek a meredeksége 5% per sievert. Tehát a nagy dózisokból tudjuk azt, hogyha valaki 1 sievertnyi, tehát 1000 millisievertnyi dózist kap egyszerre, egy adagban, akkor 5%-kal nő annak a valószínűsége, hogy az adott személyben rákbetegség alakul ki. Ennek a sztohasztikus hatásnak tehát az a tulajdonsága, hogy a dózis növekedése az a megbetegedés valószínűségét növeli. A következmény az, hogy vagy kialakul a betegség, vagy nem. És van még egy nagyon fontos körülmény, amit rendszerint elfelejtenek megemlíteni. Ezek, amikről beszélünk, ezek mind olyan betegségek, amelyek egyébként is megtalálhatóak az emberek között. Tehát különböző szolid tumorok, leukémia, tehát olyan megbetegedések, amelyeket vegyi anyagok, levegőszennyezés, stressz ugyanígy ki tud váltani. Ebben az ábrában gyakorlatilag ez a két dolog van összerakva, tehát nagy dózisok fölött, egy bizonyos küszöb fölött determinisztikus hatás következik be. Ha bemegyek egy égőházba, abszolút egyértelmű, hogy megégek, és a bőrömön égési sérülések lesznek. Míg ebből egyáltalán nem következik az, hogyha a szobában ég egy gyertyaláng, akkor annak következtében én meg fogok betegedni. A példa, tudom, hogy eléggé sántít, de ennél jobban nem tudtam megvilágítani azt, hogy ugyanaz a fizikai folyamat, miért van az, hogy egyszer veszélyes, egyszer pedig nem az élő szervezetre nézve. Jó, most szeretnék egy nagyon egyszerű kísérletet megmutatni. Hát mostanra beállt nagyjából ez a műszerünk. Hát látjuk, hogy olyan 160 nanoszívert per óra a dózis teljesítmény itt ebben a teremben. Ez abszolút a normális tartományban van. Ugye csak hogy a dimenziókat értsük, tehát én most milliszívertekben beszéltem eddig, ugye 2,5-3 milliszívert per év az átlagos dózis terhelésünk. A nano az meg ennek a milliomod része, ugye? Mert milli, mikro, nano. Jó, van nálam két minta. Ebben a zacsiban uránérc található. Nézzük meg, hogy mi történik, ha ezt az uránércet oda teszem a műszer elé. Hát egyrésztről már akusztikusan is érzékelhető, hogy a detektorba jóval több beütés érkezik, és az előbbi 160 nano helyett most 2-3 mikroszívert per órát mérek. Ez ugye valamivel több, mint a 10-szerese. Mondjuk az durván, hogy a 20-szorosa az előbbi értéknek. Ez a 2,6 mikroszívert, tehát ez olyan 20-szorosa körülbelül az előbbi értéknek. Ez a 2 mikroszívert per óra, ez még mindig egy nagyon alacsony dózis teljesítmény, tehát ezzel nyugodtan lehet dolgozni, ilyen térben nyugodtan hosszabb időn keresztül lehet dolgozni. És van nálam egy másik minta, úgy hallom a visszajelzésből, hogy aggódni kezdtek. Ugye az előző 2,5-2,6 mikroszívert per óra helyett most olyan 10 mikroszívert per órát mérünk. Ugye megint akusztikusan érzékelhető, hogy az előzőhöz képest is jóval nagyobb a dózis teljesítmény. Elárulom a nagy titkot, hogy mi ez. Fekete szén. Fekete szén. Na hát ugye mondják, hogy minden relatív. Hát bizony igen. Ó, mindjárt visszatérünk a fekete szénhez. Jó, egy kicsit nyugodjanak meg. A fekete szén itt maradhat a teremben. Semmi bajunk nem lesz. Egész éjszaka a lakásomban volt. Nem féltem tőle, úgyhogy semmi probléma nincsen. Jó, hát beszéljünk egy kicsit a hulladékokról. Mert hogy hát ezekből az anyagokból energiát termelünk, és a melléktermékek pedig ott maradnak hulladékként. Az antitézis mindig az, hogy hát elnézést, nagyon-nagyon magasztos szót használtam. Szóval a zöldek állítása, a valótlansága az, hogy a radioaktív hulladékok problémája nincsen megoldva, és ezzel szemben érdekes módon az összes többi erőműnek a hulladékairól mindig elfeledkezünk. Hát ehhez képest mi az, amiről szerintem mérnöki értelemben beszélni kell? Hát egyrésztről az, hogy a fosszilis tüzelésű erőművek legfontosabb hulladéka a széndioxid, mindenféle korlátozás nélkül került ki eddig a légkörbe. A fosszilis tüzelésű erőműveknél széles körűen a világon azt a módszert használjuk, hogy kibocsátjuk azokat a környezetbe, és hagyjuk őket szép egyenletesen elterülni az egész világnak a légkörében. Ehhez képest az atomerőművek a működésük során keletkező hulladékot összegyűjtik, kezelik, és ahogy az előbb említettem, alapot képeznek arra, pénzt gyűjtenek össze arra, hogy ezeket a hulladékokat majd biztonságosan el lehessen helyezni. Olyannyira így van ez, hogy az úgynevezett kis és közepes aktivitású hulladékoknak az elhelyezése, végleges elhelyezése a világon nagyon-nagyon sok helyen megoldott. Több mint 60 olyan tároló van a világon, ami működik, és abszolút egy jó jövőképet mutat ezen feladat megoldására. Más kérdés a kiégett atomerőmű üzemanyagoknak a kérdése, amely egyébként az atomtörvény értelmében nem radioaktív hulladék. Kiégett atomerőmű üzemanyagban rengeteg energiatermelési potenciál van. Az igaz, hogy ezeknek a kezelésén még sokat kell dolgoznunk. Nem szeretnék az üvegház hatásról sokat beszélni, mert nagyon-nagyon elkalandoznánk az eredeti témától, csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az üvegház hatású gázok közül a legfontosabb a széndioxid, az üvegház hatásban 50%-ban vesz részt. Mondjuk fontos megemlíteni a freonokat, amik ugye kikerülnek most már a légkörből lassan, mert a Montreali Egyezmény értelmében már nem gyártunk ilyeneket, ugye ezeket használtuk hűtőgép hajtóanyagnak meg a sprékben. De nagyon fontos például a metán is, ami nem csak a földgáz kitermelés közben kerül ki a légkörbe, hanem például a rizstermesztés, vagy a szarvasmarha tenyésztés meglehetősen nagy mennyiségű metán produkál. Kevesen tudják, de egy kérődző marhában naponta 5 liternyi metán keletkezik. 5 liter, nem kevés. Figyelembe véve, hogy mennyi marha van a... Mármint nem olyan, hanem elnézést kérek. Szarvasmarha mennyi van a világon. Ebben az ábrában azt igyekeztem összegyűjteni, hogy a különböző energiahordozók mennyi széndioxidot bocsátanak ki 1 kWh megtermelt villamosenergia esetén. Hát lehet látni, hogy messze vezet a barna szén, nyilván azért, mert alacsony a fűrtőértéke. Utána következik a fekete kőszén, amiről láttuk, hogy milyen szép radioaktív. A kőolaj és a földgáz pedig azért kisebb, mint a szén, mert hiszen a kőolaj és a földgáz elégetése során ugye vannak hidrogén atomok is, amelyeket oxidálunk, és ez is részt vesz az energiatermelésben. Érdekes módon a napenergia, az atomenergia, a szélenergia és a vízenergia is hozzájárul a széndioxid termeléshez. Nevezetesen amikor ezeket a berendezéseket legyártják, a betonokat elkészítik, az acélt elkészítik, akkor kerül ki a környezetbe széndioxid, és hogyha az ember nagyon-nagyon precíz akar lenni, akkor ezt is érdemes számításba venni. Érdemes még azt megemlíteni, a vízerőműveknél ez az oszlop nagyon magas is tud lenni. Például, hogyha egy nagy sík területen végighaladó folyónál alkalmaznak gátat, és nagy területet lebb be a víztározó, akkor ott rengeteg olyan szerves anyag van, ami víz alá kerül, és ennek a szerves anyagnak a rothadása is széndioxid, illetve metán keletkezésével jár. Most, tehát ennyi a széndioxidról. Én azt gondolom, hogy egészen egyértelmű a képlet, hogyha a globális felmelegedésnek a további fokozódását szeretnénk majd egyszer megállítani, akkor olyan energiahordozókra kéne alapozni az ipart, ami nem termel széndioxidot, és a használhatók közül a víz mellett igazándiból az atomenergia az, ami erre képes lenne nagy mennyiségben. Nézzük meg, hogy még milyen kibocsátások vannak. Hát láttuk, hogy a kőszén meglehetősen sok radioaktív anyagot tartalmaz. Itt a tórium és az urán bomlási sora teljes egészében megtalálható a szénben, és van benne némi kálium-40 is. Ezek az anyagok, ezek az égetés során nyilvánvalóan felszabadulnak. Egy részük a füstgázzal távozik, másik részük a szilárd fázisba kerül. A szilárd fázis két úton kerül ki a kazánból. Egyrésztről a kazánokban keletkezik salak, ami ugye szilárd formában hátra marad, rendszerint lepotyog a kazán aljára, és onnan valamilyen vizes technológiával mossák ki, és viszik ki az agytározó térbe. A radioaktív anyagoknak egy jelentős része a salakkal együtt távozik, és kerül ki a környezetbe. Egy másik részük a füstgázzal távozó pernyében található. Ez a pernye, hogyha kijut a környezetbe, akkor ott bizony a környezet, a környékbelieknek a dózis terheléséhez jelentősen hozzá tud járulni. A 80-as évek végén az intézetünk végzett egy széleskörű felmérést, az összes hazai szénbányából hoztak a kollégák szenet, fekete szenet, hát már amennyire volt fekete szén, meg barna szenet, meg hát lignitet, és ennek vizsgálták meg a radioaktív anyag tartalmát, és átszámolták egyszerűen a szénfelhasználásból, illetve a leválasztási, az akkori leválasztási hatásfokokból kiszámolták azt, hogy egy megawattnyi teljesítményhez, ha egy megawattnyi teljesítményen megy az adott energiatermelő berendezés, mekkora a radioaktív anyag kibocsátása füstgázon keresztül. Na most lehet látni, hogy ugye megabekerelben van skálázva ez a diagram, és 10 000 megabekerel mondjuk az ajkai vagy az inotai, hát mondjuk inkább úgy, hogy 4-5 000 megabekerel, tehát 4-5 gigabekerel az adott erőműnek a radioaktív anyag kibocsátása 1 megawattnyi villamos energia termelés közben. Ehhez képest a Paksi atomerőmű a 2/10 megabekerel tartományban van. Tehát lehet látni, hogy itt 1, 2, 3, 4 nagyságrend van a legnagyobb kibocsátó és a legkisebb az atomerőmű között. Jó, tehát nem mind arany, ami fénylik, nem minden annyira fekete, mint amennyire mondják. Hát ez a helyzet. Nem akarok róla túl hosszan értekezni, de hogyha a teljes hulladék mennyiséget nézzük, akkor a fejlett világ ipari hulladékaihoz, veszélyes ipari hulladékaihoz, kommunális hulladékaihoz viszonyítva ennyi az, ez a, nem tudom, látják-e ezt az egy darab pixelt ott a vászlón, szóval ez az a mennyiség arányaiban, ami radioaktív hulladékból keletkezik, és ebben már nem csak az erőművek, hanem az ipar, a mezőgazdaság és az orvoslás is benne található. Ahogy említettem, tehát a kis- és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére számos működő példa van a világon. Én azt remélem, hogy Bátalpátiban hamarosan Magyarországon is megépül, most ugye kutatások gőzerővel folynak, de hamarosan megépülhet az a tározó, ami Magyarország atomerőművi radioaktív hulladékait, kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékait befogadhatja, és a kiégett atomerőmű üzemanyag kezelésével kapcsolatban pedig mindenkit arra biztatok, hogy nagyon sok fiatal van, hogy csatlakozzanak hozzánk, csatlakozzanak azokhoz a kutatásokhoz, amelyeket a fejlett világ indított nemrégiben a 4. generációs reaktorok fejlesztése címszó alatt, mert hogy itt olyan reaktorokat kutatunk, fejlesztünk, amelyek ezeket a kiégett atomerőmű üzemanyagokat energiatermelésre tudják fogni, és a bennük lévő hosszú felezési idejű izotopokat nagy remények szerint át tudjuk majd alakítani rövidebb felezési idejű izotopokká, és ezeknek a hosszú felezési idejű izotopoknak a kérdései sokkal megnyugtatóbban zárható le, mint ahogy az jelenleg lehetséges. Hogy beszéljek még egy kicsit a kockázatokról. Ugye ez az a két téma, ami mindig előjön. Mi lesz a hulladékokkal, és hát mi a helyzet a biztonsága? A biztonságosak-e az atomerőművek? Nyugodtan alhatunk-e egy atomerőmű társaságában? Ezt már csak azért is mondtam így, mert szegény Tellerede, aki ugye az elmúlt másfél évtizedben azért szerencsére járt néhányszor Magyarországon, ő mondta mindig azt, hogy az ember a kedvese mellett alszik, akkor körülbelül annyi többlet dózist kap, mint hogyha egy atomerőmű kerítésénél aludna. Hát egyszerűen, ahogy elmondtam, ugye a bennünk lévő aktivitás környezetünkre is hat. És hát mennyivel kellemesebb az embernek otthon az ágyában a kedvese mellett aludni, mint egy atomerőmű kerítésénél gubbasztani. Szóval a tévhit, ami terjed, szerintem az, hogy az atomerőművek túlzottan veszélyesek, és az atomerőmű balesetek olyan kockázatot jelentenek, amelyet a társadalom nem tud elfogadni. Ehhez képest tudniuk kell azoknak is, akik nem atomenergetikával foglalkoznak, hogy az erőművek tervezésénél az a mérnöki megközelítésnek az alapja, hogy az atomerőmű működéséből eredő többletkockázat a társadalmilag elfogadható egyébként más területeken elfogadható kockázati szint alatt legyen. Mit értünk mi ez alatt? Már maga az atomtörvény, ami jelenleg szabályozza az atomenergia magyarországi felhasználását, már maga az atomtörvény is azt mondja, hogy úgy kell, azért hozza létre a törvényt, azért alkotja ezt a törvényt, hogy olyan feltételeket teremtsen az országban, amelyek segítségével biztosítani lehet, hogy az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata. Tehát nem azt mondja, hogy nulla legyen a kockázat, de ne legyen nagyobb, mint a abból származó kockázat, hogy végig merek menni a Budafoki úton, akceptálom azt, hogy az elrobogó 86-os busz nitrogénoxid kibocsátásai én rám hatnak, és ennek következtében bennem rákos megbetegedés alakulhat ki valamilyen valószínűséggel. Elfogadom azt, hogy ha beülök az autóba, akkor ennek valamilyen kockázata van. 133 ezer ember hal meg egy évben Magyarországon, 1300 ember ebből közlekedési balesetben. Óriási szám. Kollégák, óriási szám, 1300 ember hal meg Magyarországon közlekedési balesetben. Szóval, tehát visszatérve a törvényhez, társadalmilag elfogadott kockázati szint alatt legyen az atomenergia alkalmazásából származó többlet kockázat. Mi a kockázat? Hát a kockázat az gyakorlatilag valamilyen eseménynek a valószínűségéből és az esemény következményének a súlyosságából számított szorzat. Hát itt most ugye legsúlyosabb esetben az a kockázat, hogy valaki ennek az eseménynek következtében valami olyan egészségkárosodást szenved, aminek hatására meghal. Milyen kockázatok vannak, amelyekkel együtt élünk? Ezeket nem igazán tudjuk befolyásolni, legalábbis van egy elfogadott szintjük ezeknek a kockázatoknak. Ha valaki vonattal utazik, akkor 4 × 10⁻⁹ per kilométer a kockázat. Tehát ennyi, ekkora kockázata van annak, hogy egy vonatbaleset következtében az adott út során meghalhat. Repülővel való utazás egy picivel nagyobb, de gyakorlatilag ugyanabban a nagyságrendben van, mint a vonattal történő utazás. Ha autóval utazunk, segítsenek, ez mennyi? Ez 30-szoros a repülővel történő utazásnak. Ha kerékpározunk, akkor a 15 × 10⁻⁹ per kilométer helyett 85. Motorkerékpározás, ugye ismerik azt a rossz szlogent, hogy mi a motorkerékpáros, a donor. Szóval a motorkerékpározás esetén pedig 500 × 10⁻⁹ per kilométer. Na most, tehát ezeket a kockázatokat bevásároljuk minden reggel, amikor beülünk az autóba és elindulunk a munkahely felé. Ha valaki 20 kilométert tesz meg a munkahelyig, akkor ugye ezt a számot 20-szal kell szorozni. Mármint nem a repülőt, hanem az autót, elnézést. Na most ehhez képest, tegyük fel, hogy 30 kilométert utazik, jó, és akkor az már 15 lesz. Na most ehhez képest egy csomag cigaretta elfogyasztása 15 × 10⁻⁶. Három nagyságrenddel magasabb. Én speciál nem dohányzom. Le is beszélek róla mindenkit, akit erre rá lehet venni, mert szerintem a leggyilkosabb dolog. Ha már az előbb említettem, hogy 133 ezer ember hal meg évente Magyarországon, 1300 közlekedési balesetben, valami döbbenes, több mint 2000 öngyilkosságban, de ezt aztán végképp nem lehet érteni. 8000 ember hal meg évente tüdőrákban. A tüdőrák és a dohányzás közötti összefüggés pedig egészen egyértelmű. Egyetlen egy mentsége van annak, aki ez ellen próbál védekezni, hogy a légszennyezés is okoz tüdőrákot. De igazándiból a magyar tüdőrákos haláleseteknek a zömét azt a dohányzás okozza közvetlenül. Nem akármiért van olyan nagy fekete szöveggel ráírva az, hogy nem is tudom, impotenciát is okoz, olyan szöveg is van, ha jól hallottam, meg van olyan, hogy halált okoz, nem tudom még mit okoz, mármint a szöveg szerint. Hát egy literból elfogyasztása 2 × 10⁻⁶, sziklamászás egy óránként, jó óradíja van, nem 36 × 10⁻⁶. Hát ebből azt lehet mondani, hogy a társadalmilag elfogadott kockázati szint nagyságrendjét tekintve 10 – 5, 10 – 6. Hát mit tudunk mondani akkor a sugárzás kockázatairól? Ha elfogadjuk azt a számot, amit előbb említettem, hogy a természetes és a mesterséges forrásokból 3 millisievert körüli az éves dózis terhelése a magyar lakosságnak, akkor ebből 93×10⁻⁶ per év kockázat jön ki, abból a modellből, amit említettem, hogy az atombomba támadásokból ugye visszakövetkeztették ezt az 5×10⁻² per szívertes meredekséget. Ez egyenértékű 124 szál cigaretta évenkénti elfogyasztásával, vagy 62 000 kilométer megtételével. Hát ez a természetes hátterünknek a következménye. Hogyha tüdőröntgennek tesszük ki magunkat, akkor az olyan kockázat szempontjából, most nagyon egyszerűen csak ezt a modellt alkalmazva, olyan, mint hogyha 800 cigarettát elfogyasztanánk, vagy 4000 kilométert utaznánk. Koponya CT 10 millisievertjével olyan, mint a 200 000 kilométert valaki letekerne. Azért az már eléggé szép, nem? Most ehhez képest nukleáris létesítmények hatása, ez a gyakorlatilag 15 000 mikroszívert per év. Tehát ez a többlet, amit a háttér fölött kapunk, ez olyan, mint a 3 kilométert mennénk autóval abban az évben. Hát és ehhez képest szénbányában dolgozni, hát az nem egy életbiztosítás. Nézzek, ki az, aki 500 000 kilométert tud egy évben autózni, vagy 1060 cigarettát elszívni, és még ennél is nagyobb a tengeri olajkúton eltöltött időnek a kockázata. Na hát ilyenek azok a kockázati szintek, amikről beszélni kell. Hogyha ebből most visszaszámolunk arra, hogy akkor minek is tesszük ki magunkat az energiatermelés miatt, lehet látni, hogy a gigawatt évenként, tehát gigawatt év megtermelt villamosenergia után a közvetlen halálozás különböző energiahordozóknál 1/10 környékén alakul, az atomerőműnél ennél egy nagyságrenddel alacsonyabb, tehát 1/100. Ez az érték, és a vízerőműveknél a gátszakadások következménye miatt ennél nagyobb. Csak felhívom arra a figyelmet, hogy a mindennapi életben rengeteg olyan kockázat van, amit abszolút akceptálunk. Én azt gondolom, hogy elsősorban az atomerőművek ellen folytatott kampány miatt van az, hogy nem mindenki, vagy a társadalom nem teljes köre hajlandó ezeket a kisebb kockázatokat elfogadni, miközben abszolút szemet hunyunk a fölött, hogy évente több száz olyan közlekedési és ipari baleset történik, ami a közvetlen vagy távolabbi környezetet közvetlenül veszélyezteti, és adott esetben mondjuk kilakoltatással vagy elzárkózással jár. Na hát befejezésként beszéljünk a kedves szomszédokról. Hát a kedves szomszédok alatt megmondom őszintén elsősorban Ausztriát értem. Nem szeretnék nemzetközi politikai vonalalmat kiváltani, ezt előre bocsátom, de úgy gondoltam, hogy érdemes itt ezt a témát megemlíteni, mert nem kell hozzá túl nagy jó tehetség, látva azt, hogy Ausztria mit csinált Szlovákiával vagy Csehországgal az ottani atomerőmű blokkok miatt. Szóval nem kell hozzá túl nagy jó tehetség, hogy az ember megjósolja azt, hogy a következő hónapokban sokat fogunk osztrák újságcikkekről hallani, amelyek azt ecsetelik, hogy akkor most szabad-e a paksi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítani, vagy sem. Amikor az osztrákok vagy a németek próbálnak a keleti kis testvéreknek tanácsokat osztogatni, hogy ők mindig olyaneket mondanak, hogy hát építsetek vízerőművet, építsetek szélkereket, ott a napenergia, ami kiváló, környezetkímélő, és minden problémát megold. Hát ebbe az irányba próbálják meg ezeket az országokat, közöttük Magyarországot is elvinni. Én azt gondolom, hogy ma a magyar költségvetés ki van téve egy borzasztó nagy veszélynek. Ez a veszély pedig az, hogy az elmúlt 8 év német és osztrák kormányzása, mármint ott hogy tipikusan benne vannak a zöldek a kormányban, hogy azt eredményezte, hogy ezekben az országokban nagyon nagy állami pénzeket fordítottak szélerőművek, szélkerekeknek az építésére. Ez egyébként egy borzasztó gazdaságtalan dolog, tehát hogyha az állam nem tesz oda nagyon nagy dotációt, akkor az egész működés képtelen. Nem csak a rendelkezésre állás, hanem a költségek miatt is működésképtelen. De minden esetre, ha megnézik a statisztikákat, Németországban az elmúlt évtizedben több mint 17 000 darab szélkereket építettek. aminek egy komoly következménye van, hogy a villamosenergia rendszerük most jelenleg nagyon komoly szabályozási problémák elé néz. Nem mint hogyha számottevő szerepet játszana a villamosenergia termelésben az atomerőművek mellett ez a 17 000 szélkerék, de mindesetre a szabályozás ezt eléggé felborítja. Mindesetre az osztrák és a német piac telítve van szélkerekekkel. Ott vannak a dán-német cégek, amelyek több ezer ember, több tízer embert foglalkoztatnak szélkeréképítésben, és ha nem tudnak nyitni más piacok felé, akkor bezárhatnak, mert hogy az országuk már tele van rakva ilyen szélkerekekkel. Így aztán nem akármiért gyakorolnak ezek a gazdasági körök nagyon nagy nyomást az Európai Unióra, hogy deklarálja irányelvben, hogy az új csatlakozó államok államilag dotálják ezeket a projekteket. Ez egy dologról szól, a mi pénzünkről. Nem a villamosenergia termelésről, mert villanyt nem sokat lehet ezekkel termelni, de pénzt nagyon jól lehet vele keresni. Szóval, hogyha a megújulókról beszéljünk nagyon röviden a vízről, a szélről és a napenergiáról. Ugye a vízenergia nem más, mint hogy a napenergia segítségével a felszínen a víz elpárolog, ez felmegy, fenn a felhőkben lecsapódik, majd amikor csapadék formájában lekerül és egy szerencsés országban olyan helyen esik le, ahol magas hegyek vannak, akkor miközben lefolyik a tengerszintig, akkor ebben a menetében a mozgási energiájának, illetve a potenciális energiájának egy részét ki lehet használni. Összességében a világon a vízenergia potenciál az 300 exajoule, ebből műszakilag elméletileg hasznosítható 160, tehát majdnem a fele, gazdaságosan, tehát észszerűen gazdaságosan 40 exajoule használható, és a gazdaságosan kihasználható készletekből Japánban 64%, Nyugat-Európában 60%, az USA-ban 50% van beépítve. Tehát erre a mennyiségre, erre a vízmennyiségre, vízfolyásra már ott vannak a vízerőművek. Mi a helyzet Magyarországon? Hát ha járt már valaki Magyarországon autóval, vagy esetleg vonattal, nem tudom, hogy hányan itt a teremből, azok valószínűleg észrevették, hogy nem sok nagy hegy van abban az országban. Ugye a legmagasabb hegyünk a Kékes, mindenki tudja az iskolából, hogy 1014, helyenként 1015 méter, tímak róla. A területünk 84%-a 200 méter alatt van tengerszinthez viszonyítva, és 400 méter fölötti terület összesen 2% van. Az országban 345 mm csapadék esik évente. Lehetne Magyarországon vízerőműveket, egy vízerőművet építeni, egyet legalább biztosan, de azt hiszem, hogy nincs ma olyan erő Magyarországon, olyan politikai erő, aki, hogy amely ki merni ejteni a száján még egyszer Bős Nagymarosnak a nevét. Mi a helyzet a szomszédunkkal, ezzel a drága szomszéddal? Hát ugye Groznokner a legmagasabb pontja, ez majdnem 3800 méter magas, egyébként egy nagyon szép völgy, ha lehet annak nevezni, egy nagy gleccserrel a közepén. A legalacsonyabb pontja pedig, hát ugye kifolyik a Duna ebből az országból, tehát ugye a Dunánál lehet keresni, a Duna környékén lehet keresni a legalacsonyabb pontot. Az átlagos magassága az országnak, tehát a hegyeket és völgyeket beleértve az átlagos magassága 910 méter, Magyarországnak kb. 200, ahogy az előbb említettem. Az ország 70%-át az Alpok fedik be, ahol sok patak, folyó és meglehetősen sok gleccser jön le, és a magyarnak több mint a kétszerese az éves csapadék mennyiség. Hát kérem szépen, ilyen körülmények között nem nagy vasszizdasz villamos energiát termelni vízből. Mi a helyzet a szélenergiával? A szélkerekek olyan 25-30%-os éves kihasználási tényezővel működnek, egyszerűen azért, mert itt benne a kontinensen ennyit fúj a szél. Hogyha megnézzük a kulcsi szélkereket, ha valaki a hatos úton autózik, akkor ezt láthatja. Ez egy 600 kW teljesítményű kis propeller. Ma a tipikus berendezés nagyság egyébként 1 megawatt környékén van. Csináltunk egy ilyen abszolút elvonatkoztatott és abszurd számítás, hogy mi történne akkor, hogyha a Paksi atomerőmű 4 darab blokkját megpróbálnánk szélkerekekkel kiváltani? Hát konzervatív becsléssel azt mondtuk, hogy az éves teljesítmény kihasználási tényezője ezeknek a blokkoknak 85%, e fölött van, de ezen ne akadjunk fenn, konzervatív számítás, tehát a kisebb villamosenergia mennyiség irányába, ha eltérünk, akkor ebből és abból a tényből, hogy a kulcsi szélkerék 600 kW teljesítményű és 25-30% körüli a kihasználási tényezője. Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy 8700 és 10500 darab szélkerék kéne ahhoz az országba, hogy a szélkerekekkel elő lehessen állítani azt a villamos energiát, amit egy évben a Paksi Atomerőmű állít elő. Csak van egy nagyon nagy probléma, ugye ez 3x3 kilométeres négyzetbe mindegyikbe bele kell tenni egy szélkereket. Van egy nagy probléma, nem mindig fúj a szél. Az idő javarészében, az idő 75%-ában nem nagyon fúj a szél. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát valahogyan tárolni kell az energiát, ugyanez a helyzet a nappal is, ugye a napnál még ráadásul tudjuk is, hogy éjszaka nem süt. A szélnél nem mindig tudjuk, hogy mikor nem fúj, de a napnál tudjuk, hogy éjszaka biztos nem, hogy nappal süt, az meg attól függ, hogy milyenek a felhő viszonyok. Hát hogyan lehet ezt a dolgot áthidalni? Kellene építeni egy szivattyús tározós erőművet. Tehát tegyük fel, hogy telerakjuk az országot szélkerékkel, 3x3 kilométeres négyzetbe egyet, annyit termelnek villamos energiát évente, mint a Paksi Atomerőmű. Na de meg kell oldani az energiatárolást, hogy este lehessen nézni lehetőleg a tévét, mert általában az ember napközben, amikor jobban fúj a szél, nem feltétlenül nézi azt a tévét, mert hogy dolgozik. Hogyan lehet ezt a tárolást megoldani? Hát, ha az ember ezt kiszámolja, a legjobb tárolási módszer jelenleg a tározós vízerőmű, ami úgy működik, hogy egy olyan berendezés van beépítve, ami vízturbinaként is, meg szivattyúként is tud működni. Amikor turbinaként működik, akkor ugye fentről lefelé jön rajta a víz, és villamos energiát termel, amikor meg szivattyúként, akkor meg villamos energiát vesz fel a hálózatról, és felfelé szivattyúzza a vizet. Van ilyen erőmű több is Európában, például a Feketevágon, Szlovákiában, itt 3,7 millió köbméter vizet tudnak ebbe a víztározóba betárazni. Magyarországon szó van időnként arról, hogy prédikáló székre lehetne ilyen tározót csinálni. Most, hogy ez természetvédelmileg mit jelent, én erről most nem beszélnék. Ott van olyan hely, ahol Magyarországon 500 méter magasra lehetne vizet felpumpálni. Hát ha ebből indulunk ki, hogy 500 méter magasra tároljunk be vizet, és azt mondjuk, hogy 100%-os ennek az energiatárolásnak a hatásfoka, ami egyébként nem igaz, mert 75-80%-os, akkor az jön ki, hogy egy napi villamos energia tárolásához körülbelül a tisztató víztömegének a felét kéne felnyomni 500 méter magasra, hogyha egy hosszabb időszakra, mondjuk egy 25 napi időszakra kell berendezkedni, mert annyira nagy mennyiségű villamos energiát akarnánk tárolni, akkor pedig a teljes balatoni vízmennyiséget kellene 500 méterre felnyomni és ott tartani, addig, amíg aztán onnan le nem hívjuk. Hát, nem egyszerű a dolog. Higgyék el, hogy az energetikusok nem azért használnak atomerőműveket, mert hogy az atomerőmű a lieblingjük, hanem azért, mert hogy gazdaságilag, műszakilag, környezetvédelmileg ez a racionális. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kérdések, pár percet szálljunk. Visszem oda a mikrofonokat.
Hogyha a műszeren lévő 150-60 nanoszívert per órát, itt most nagy erővel feszítéssel megszorozok 9000-rel, mert annyi óra van egy évben, akkor körülbelül 1 milli, 1,5 milli szívert per évet kapunk a 2,5 helyett. Hol a félreértés? Van még egy kérdésem, most mindjárt elmondom. Tulajdonképpen igen, ez meggyőző, de mi a fene van már azzal a híres fúziós reaktorral? Gyerekkoromban 20 évre ígérték, egészen föl voltam dobva, se tudtam, hogy miről van szó. Most is 20 évre ígérik, most már az az érzésem kezd lenni, hogy az nincs is. El tudom képzelni, hogy ilyen érzése volt a távoli, hozzá nem értő embereknek a holdutazásról, nem is mentek azok sose oda. Tehát ez a második kérdésem, mi van ezzel most már?
Köszönöm szépen a kérdés, borzasztóan jó, és ennek segítségével kiválóan lehet látni azt, hogy nem össze-vissza beszélünk, hanem a fizikai alapokon mondjuk azt, amit mondunk. Ebben a számban nyilván benne van a kozmikus sugárzás, és benne van az a sugárzás, ami a földkéregből ebbe a terembe jön. De nincsen benne az az egy millisievert, amit a radonra mondtam, mint belső. Mert hogy a radon elsősorban belülről okoz terhelést, a belégzés útján. A radon egyébként alfasugárzó, és ezért nagy a dózis járuléka. Tehát ez a radon és az az egy millisievert nincsen benne ebben a számban. Itt a különbség. Tehát amit felvetítettem, meg amit a műszer mutat, az abszolút Nem. Ha lenyelném, és levenném a detektorról azt a búrát, ami megvédi azt az érzékelőt attól, hogy az alfa részecskék belecsapódjanak, mert az alfa részecskék nem tudnak belemenni a detektor testbe, ugyanis azok már a bőrfelet is fennakadnak. Ugye az alfa az belülről azért okod... ezeket az alfa részecskéket. Tehát ahhoz, úgy mondanám, hogy ennek a műszernek van egy előtétje, amit itt van egy csatlakozó ezen az oldalán, oda rá lehet tenni egy vezetékkel egy ilyen alfa mérő előtétet. Na, ha az előtéttel együtt lenyelném ezt az egészet, akkor most már egy kilós, akkor lehetne mérni. De hát egyébként az alfát meg a radont másképp mérik, de tehát ez a lényeg. Most a fúzióval kapcsolatban nekem is hasonló élményeim vannak, de az a helyzet, hogy most már tisztában látok. Tavaly év második felében volt egy olyan konferencia Németországban, amit az Európai Unió szervezett az újonnan belépő tagállamok kutatóinak, azzal a céllal, hogy csatlakozzunk ne csak az Európai Unióhoz, hanem az ott folyó kutatásokhoz is. Ugye biztosan hallottak arról, hogy az ITER, az egy fúziós kísérleti reaktor, és még mindig nincsen eldöntve, hogy Japánban vagy Franciaországban épüljön-e meg nemzetközi együttműködésben. Tehát ez a fúziós reaktor fejlesztés gőzerővel folyik, és igazán ez az első pillanat, amikor a fizik, elnézést, itt rengeteg fizikus van, de ez az első pillanat, amikor a fizikusok köréből átmegy ez a fúziós kérdés a megvalósítás irányába, a mérnökök irányába. Most ezen a nemzetközi konferencián azt mondták az ott lévő szakértők, a fizikusok, akik 30 éve, 50 éve kutatják a fúziót, hogy a következő 50 évben, figyeljenek, nagyon fontos dolgokat mondok, betűről betűre kell érteni, a következő 50 évben nem lesz energetikai célú fúziós energiatermelés. Ezt mondja az a 40 éves, 50 éves fizikus, aki az elmúlt 30 évben a fúzióból, a fúziós kutatásokból élt. A dolog nem egyszerű. A fúzió maga nem egyszerű. Én abban sem vagyok biztos, hogy valaha is lesz fúziós energiatermelés. Bár lenne, annak sincsen, tehát a fúziós energiatermelés sincsen környezeti problémák és hulladék problémák nélkül, de kétségtelenül kisebbek a problémák, mint úgy általában. De egyáltalán nem biztos, hogy lesz fúziós. Tehát ha valaki ma azt mondja, hogy majd 50 év múlva, és az elmúlt 50 évben folyamatosan majd 20, majd 30 év múlva ezek a szövegek hangoznak el, akkor az ember egy kicsit nem szkeptikus, hanem pessimista lesz.
Köszönöm szépen, van-e még kérdés?
És ha igen, miért nem? Hát az a helyzet, hogy az elmúlt évben a gazdasági minisztérium készítette egy ilyen hatástanulmányt, amelyben azt értékelték, hogy milyen jövőképe lehet a magyar energiarendszernek. Ebben a következő fontos megállapítás szerepelt: a magyar energiarendszerben 8000 megawattnyi kapacitást kéne megújítani, tehát 8000 megawattnyi erőművet kéne leállítani, ledózerolni és helyette újat építeni. Hogyha a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása műszakilag, biztonságilag és gazdaságilag tényleg megvalósítható, akkor a 8000 csak 6000, mert hogy akkor az a nagyjából 2000 az nem jön be ebbe a képbe. Most csak hogy érzékelni lehessen, az elmúlt évben, tehát 2004-ben a magyar villamosenergia rendszer csúcs teljesítménye, tehát a csúcs igény az 6050 megawatt volt. Tehát magyarán a következő 15 évben a paksi atomerőművet leszámít, hogy gyakorlatilag majdnem a teljes magyar erőműparkot fel kéne újítani, mármint hogy le kéne állítani és újat építeni helyette. Hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, hát az egy nagyon nagy kérdés. Műszakilag is, meg gazdaságilag is.